Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A II. Lióni zsinatot követő egy emberöltő alatt Európa hatalmi viszonyai és az egyház helyzete alapvetően megváltozott. A császárság, a német-római birodalom hosszú interregnumot követően anarchiába merült, elvesztette vezető szerepét a kontinensen, helyét az a Franciaország vette át, amely az 1285 és 1324 között uralkodó, igen ambíciózus negyedik Szép Fülöp országlása alatt lett a pápai hatalom főriválisa. Az 1294-től 1303-ig uralkodó, az investitúra harcban aratott döntő győzelmét ünneplő, a pápák minden világi hatalom felett állását 1302-es Unam Sanctam bullájában kimondó 8. Bonifác pápa már a francia uralkodóval keveredett konfliktusba, ki is közösítette az uralkodót, akinek emberei többszöri kölcsönösen ellenséges lépés megtételét követően uralkodása végén a Kolonna család közreműködésével fogságba ejtették, majd a kiállt megpróbáltatások következtében rövidesen meghalt. A rákövetkező pápa 11. Benedek rövid uralkodását követően, aki feloldotta a kiközösítés alól a francia királyt, sőt igyekezett közeledni hozzá a politikában, egy esztendős széküresedés következett, majd már olyan utód került Péter székébe, a korábbi bordói érsek, a francia, ám angol alatt való 5. Kelemen személyében 1305-ben, aki erősen Szép Fülöp befolyása alatt állt, 1309-ben pedig a belháború által zaklatott, nemesi klánok által uralt Rómából a dél-franciaországi pápai birtokra, Avignonba vette át, te helyezte át székhelyét, kezdetét vette a pápaság történetének avignoni fogság néven ismert 7 évtizedes, 1377-ig tartó egyházszakadásba, a pápaság és vele az egész egyház hitelvesztésébe torkolló korszaka. 5. Kelemen engedelmes eszköznek bizonyult a francia uralkodó számára, hiába próbálkozott több alkalommal is függetlensége cselekvési szabadsága megőrzésével az egyetemes egyház érdekeinek a francia törekvések ellenében való szolgálatával, amit más sem mutat jobban, mint az, hogy a világi uralkodók feletti pápai hatalomnak az Unam Sanctam bullában kimondott rendelkezését a pápa a francia királyságra vonatkozó érvénnyel hatályon kívül helyezte. Még mielőtt udvarával végleg Avignonba költözött volna, a Szentatya 1308-ban Poitiers-ben találkozott a királlyal, ahol megállapodtak egy új egyetemes zsinat összehívása tárgyában, amelyet a Szentatya következő esztendőre francia földre, Vienne városába hirdetett meg. A tervezett témák között a végképp elveszett Szentföld visszafoglalásának ügye, az egyház reformja és hittani kérdések mellett 8. Bonifác pápa utólagos elmarasztalásának követelése és a templomos lovagrend Szép Fülöp által követelt felszámolásának ügye szerepelt. Ez utóbbi a királyi hatalmi törekvéseinek csúcspontját jelentette. A templomosok még 1120-ban alakították meg a Szentföld fegyveres védelmét szolgáló lovagi közösségüket, amely rövidesen rendi elismerést nyert Rómától, és közel 2 évszázadon keresztül harcolt a muszlimok ellen Jeruzsálemben, a Szentsír védelmében. Közben az 1291 után a Közel-Keletről végleg kiszoruló lovagrend Európa szerte jelentős politikai befolyásra és birtokokra tett szert, sőt virágzó kereskedelmi és pénzügyi tevékenységet is folytatott. Valójában ez utóbbi, a templomosok befolyásának megtörése és vagyonuk megszerzése volt Szépfülöp célja akkor, amikor tervbe vette a rend feloszlatásának kikényszerítését. A templomosok ellen a mindenkori koncepciós felek mintájának tekinthető merő rágalmakra alapuló eljárás 1307. októberében vette kezdetét, amikor a francia királyi hatóságok letartóztatták Jacques de Molay nagymestert és a rend összes Franciaországban tartózkodó tagját. A lefogottakat kínvallatással hamis vallomásra kényszerítették, amelyben elismertették velük, hogy a lovagrend szentséggyalázásban, bálványimádásban, szodómiában, felségárulásban, eretnekségben, uzsorás tevékenységben, sőt, fekete mágia gyakorlásában vétkes. Az így készült jegyzőkönyveket a korábban még az eljárás ellen tiltakozó pápa elé tárták, aki némi uralkodói kényszer hatására hitelt adott a hamis vádaknak, és elrendelte a keresztény világ minden országában a lovagok letartóztatását, kínvallatását, a rend vagyonának a világi hatóságok javára való lefoglalását. Az erőszakos, brutális akció számos uralkodó támogatásával rövid idő alatt végbe ment. Szépfülöp így hatalmas vagyonra tehette rá a kezét, de más országok világi fejedelmei, sőt, egyházi hatóságok is jeleskedtek a templomosok elleni irtóhadjáratban. Az ügy csúcspontját az a bírósági komédia jelentette, amely során 1310. májusában Szenzben a nagymestert és 53 lovagot küldtek mágiára, akik azonban a lángok között visszavonták kényszer alatt tett vallomásaikat, és hitet tettek ártatlanságuk, igaz hitűségük mellett, tagadták az ellenük felhozott vádakat. Ezek után még a pápa által kinevezett inkvizíciós bizottság is kételkedni kezdett a megvádolt rend vétkességében, és a védekezés jogát, korrekt per lefolytatását ajánlotta 5. Kelemennek, aki azonban Szépfülöp kedvében kívánva járni, a vienni zsinat 2. ülésszakán 1312. márciusában minden további vizsgálatot mellőzve egyszerűen bejelentette az általa kétség kívül bűnösnek tekintett templomos rend feloszlatását, felszámolását a még életben lévő rendtagok szigorú vizsgálat alávetését, és úgy rendelkezett, hogy a rend jogutóda a másik szentföldi lovagrend, a johanniták közössége legyen. De az uralkodó óhaja szerint alakult a másik ügy, a 8. Bonifác pápa elleni vizsgálat is, amelyben eretnek tanok hirdetése volt a vád. Az előkészítő eljárás során ezeket a vádakat nem sikerült igazolni, végül pedig az ügy nem is került a tervezett zsinat elé, mert Szépfülöp nyilván politikai érdekektől vezettetve ejtette azt, 5. Kelemen pedig kezdettől félt az előde elleni eljárás lefolytatásától. Viszont a templomosok ügyének tárgyalása szerepelt a Szépfülöp sürgetésére 1311. októberére Viennbe összehívott ünnepélyes külsőségek között, 5. Kelemen által Szépfülöp jelenlétében megnyitott, mintegy 300 más forrás szerint mindössze 150 püspök és apát részvételével ülésező egyetemes zsinaton, ám a téma érdeli tárgyalása elmaradt. A tanácskozásra jellemző módon csak azok a főpapok, zömében franciák és itáliaiak kaptak meghívást, akik szerepeltek a király által előre összeállított úgynevezett párizsi listán, de kis számban más országokból, spanyol, angol és német földről is érkeztek főpapok. A templomosok ügye mellett a tanácskozás számos más kérdést is tárgyalt. Így a zsinati atyák megállapították, hogy a Szentföld visszafoglalására immár semmi esély nem lévén a muszlimok és a zsidók közötti missziós munkát kell szorgalmazni, a fegyveres harcnak pedig csupán a részében még muszlim uralom alatt álló Hispániában van némi létjogosultsága. A missziók érdekében döntés született arról is, hogy bár ennek csak részben sikerült érvényt szerezni, hogy az európai egyetemeken tanszékeket kell felállítani a görög, a héber és az arab nyelv tanulmányozására, és minden ezt közel támogatni kell a koroduló rendek missziós munkáját. Ez a döntés a jeles teológus, polihisztor, tudós és misszionárius Raimundus Lullus kitartó követelésének volt a teljesítése. Ami az egyház belső életét érintő ügyeket illeti, itt a résztvevők előzetesen benyújtott memorandumai képezték tárgyalások alapját. A beérkezett kritikai észrevételek két nagy témát érintettek. Az egyik a világi hatóságok sorozatos illetéktelen beleszólása volt az egyház életébe. Olyan témák kerültek terítékre, mint a klérus jogi mentességének sérelmei, illetéktelen megadóztatások az állami hatóságok részéről, az egyház vagyoni érdekeit sértő lépések. A másik nagy téma a helyi egyházak és a római kúria viszonyát érintette. A Róma által nagy számban osztogatott mentességek és privilégiumok ugyanis erősen csorbították az egyes püspökök jogait, hiszen káptalanokat, szerzetesi közösségeket vontak ki az illetékes püspökök joghatósága alól. Róma önkényesen nyúlt át a kinevezések, adományozások tekintetében a helyi ordináriusok feje felett, ami túlzott centralizációt eredményezett. Ezekben az ügyekben egy a zsinat által összeállított reformdekrétum készült, amelynek rendelkezései olyanok, mint a püspöki hatalom megerősítése, a világi beleszólás korlátozása, azonban csak papíron jutottak érvényre, hiába kerültek be évekkel a zsinat bezárását követően a hatályos kánoni joganyagba. Nem született viszont érdemi döntés olyan ügyekben, mint magának az egyetemes zsinatnak a jogállása, a zsinati és a pápai hatalom viszonyának kérdése, vagy a papképzés egységes rendszerének szabályozása, ez pedig már előre jelezte a következő évszázadban kiteljesedő válságot az egyház egész életében. A zsinat napirendjére került viszont a ferencesek spirituális ágának ügye is, akik az evangéliumi szegénység radikális megélését szorgalmazták, nem csupán rendjük keretei között, hanem az egész egyház vonatkozásában. Ez a téma, a nevezetes szegénységi vita, ekkor már csak nem három emberöltő, szinte a rend alapítása óta volt napirenden. A radikális szegénységet követelő obszerváns nézetek főszószólója Pietro Olivi, Szent Bonaventura és famulusa John Peckham tanítványa volt, aki nem csupán rendje, de az egész egyház szegénysége mellett kardoskodott, teológiai szintre emelve azt a véleményt, hogy a gazdagság egyenlő a kárhozattal, vissza kell térni az evangéliumi alapokhoz, az ősegyház modelljéhez, le kell mondani a vagyonról és a világi hatalom bármilyen formájának gyakorlásáról. A zsinat idején már egy évtizede halott Olivit doktrinális eretnekség vétkében marasztalta el a zsinat az egyház alapvető tantételeivel ellentétes állításokat is tulajdonítva neki, olyanokat, mint a test és lélek viszonyát érintő hagyományos tanítás elvetése, a hitnek rajongó spiritualitásra való leegyszerűsítése, a keresztség szentségi hatalmáról mondott külön vélemény, vagy az ekkor dogmatikailag még nem definiált pápai tévedhetetlenség megkérdőjelezése. Magára, az egész zsinatra rábetette árnyékát a francia királyi hatalomnak az egyház felé növekedése, a pápa és a zsinat szabadságának hiánya. Az avignoni pápaság általában is egy olyan korszakot jelentett az egyház és a pápaság történetében, amelyben világi hatalom a francia politika szempontjai és érdekei jutottak érvényre az egyház lelki, spirituális küldetése rovására. A vienni zsunat ugyanakkor határpontnak bizonyult az egyház életében, mint az utolsó sajátosan középkori jellegű pápai zsinat, hiszen rövidesen új, az egyházat is mélyen érintő korszak, a reneszánsz vette kezdetét, a maga világias, a pápai főséget is megkérdőjelező konciliarizmusával és az átfogó reformok elmaradásával megterhelve. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.